Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Kemény János és a marosvécsi Helikon, Kemény Zsigmond és Puszta Kamarás. A család tagjai közül kerültek ki a bolyaiak támogatói és az erdélyi múzeum jótevői. A kemények kastélyai és udvarházai mindig az irodalom és a kultúra központjai voltak. Ma déli témánk a Kemény család kastélyai Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy szeretettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a szombaton is a rendelkezésünkre áll.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, tisztelt szerkesztő úr, hölgyek és urak. Ahogy ezt már a múlt héten ugye mi jeleztük, ma a kemények kastélyairól fogunk beszélni, de még mielőtt szerkesztő úrnak megengedném, hogy az első kérdést feltegye, azért még szeretném magamhoz ragadni a mikrofont és egy picit a családról beszélni, tehát szeretném a családnak a történetét és néhány kiemelkedő tagját bemutatni. A kemények ugyanazon gyökerekkel rendelkeznek, mint a Kabós, a Vitéz, a Mikola, vagy éppen a Gyerőfi családok. Származási helyük Magyar Gyerő Monostor, Kalotaszegen, ahonnan a család az előnevét is vette, és ugye hát a történelem folyamán így is használja, tehát Magyar Gyerő Monostori keményekről beszélünk. A család történet első ismert tagjai közé tartozik az a Kemény Simon, aki hősi tettének köszönhetően került be a történelem könyvekbe. Egyes történészek tudni vélik azt, hogy 1442. március 25-én az egyik törökellenes csatában vett részt ez a Kemény Simon. Úgy történt, hogy a magyarok tudomására jutott, hogy a törökök szeretnék elfogni és meggyilkolni Hunyadi Jánost. Mivel Kemény hasonlított Hunyadi Jánosra, önként jelentkezett, hogy páncélt cserél a vezérrel. Hunyadi ebbe beleegyezett, és Hunyadinak a menekülés sikerült, Kemény Simont azonban elfogták és lefejezték, tehát életét adta, életét áldozta Hunyadiért. Kemény Simon halála után Hunyadi rohamot vezényelt, a lovassága élén és végül győzelmet aratott. 19. században egyfajta nemzeti hőssé lépett elő Kemény Simon. A Vörösmarty Mihály írt egy Kemény Simon című balladát, és az is érdekes, hogy egy hasonló című drámát írt Bolyai Farkas például, és ahogy mondtam, a korban egyfajta nemzeti hőssé lépett elő Kemény Simon. A család tagjai közül a következő évszázadokból néhány képviselőt szeretnék kiemelni, természetesen a kastélyok történeténél még nagyon-nagyon sok keménynek a neve fog elhangzani, tehát most azokat itt az elején, ezt most mellőzzük, majd úgyis ott részletesebben kifejtjük. Tehát szeretném Kemény Boldizsárt megemlíteni például, aki 1576-ban elkísérte Pátor Istvánt Lengyelországba, és ott többször vállalt követséget, hol a román vajdákhoz, hol Magyarországra. Egy másik Kemény Boldizsár, Kolozsvár megye főispánja, udvarhelyszék főkapitánya volt, ifjabb Rákóczi György, második Rákóczi György híveként a végzetes lengyelországi hadjáratban is részt vett, ahol életét vesztette. A családból a bárói címet Kemény János fejedelem unokái, László, Simon és János szerezték meg 1698-ban, illetve a fejedelem testvérének Péternek a leszármazottai 1755-ben. A családnak volt több grófjága is, nagyon érdekes, például Kemény Sámuel 1804-ben, Farkas 1808-ban szereztek grófi címet. Ma nem beszélünk gróf keményekről, hiszen ezek az ágak időközben kihaltak, napjainkban csak a bárói ágak leszármazottai élnek. A következő, akit még megemlítenék, az Kemény Dénes lenne, aki az 1830-as évek erdélyi országgyűléseinek egyik kiemelkedő alakja, és hát a mérsékelt ellenzéknek a képviselője, és egy adott pillanatban a vezérének is számít. 1848-ban Alsófehér vármegye országgyűlési képviselője lett. Ugye Alsófehér vármegye még nagyon sokszor vissza fog térni a történetünkben, hiszen a Kemények a vármegye egyik legnagyobb birtokos családjának számítottak. Tehát, ahogy mondtam, ennek a vármegyének lett az országgyűlési képviselője, most már a pesti diétán, és később a belügyminisztériumba került, mint államtitkár. Az ő fia volt Kemény Gábor, a monarchia korszakának egyik kiváló politikusa és közírója. 1563-ban jelent meg egyik érdekes írása, Nagyenyednek és vidékének veszedelme 1849 címmel, amelyben az 1849. januári nagyenyedi vérengzéseknek a történetét dolgozta fel. 1863-ban kezdődően országgyűlési képviselő, a képviselői székét megtartotta egészen 1888-ban bekövetkezett haláláig, különben Gyulafehérvár városát és Budapest egyik kerületét képviselte az évtizedek folyamán. 1875-ben került a belügyminisztériumba, ahol államtitkárságot vállalt, és 1878-ban kinevezték földművelés, ipar és kereskedelmi miniszternek. 1882-ig töltötte be ezt a funkciót, nevéhez köthető például az 1879-es székesfehérvári kiállítás megszervezése, majd a borászati kormánybiztosság létrehozása, az első filoxéra kísérleti állomás megnyitása, és folytathatnánk. Majd 1882-vel kezdődően ugyancsak 4 évig közmunkaügyi és közlekedési miniszterként dolgozott, és az országos vasúthálózat fejlesztését tartotta egyik fő feladatának. Megemlíteném Kemény Ferencet ugyanebből a századból, ő 1822-ben a Marosvásárhelyi királyi táblának lett az egyik ülnöke, majd később a főkormányszéknél tevékenykedett. 1838-al kezdődően az országgyűlés elnöke, és egy rövid időre 1860 és 61 között erdélyi udvari kancellárjaként tevékenykedett Bécsben. Mindenképpen meg kell említsük még Kemény Farkasnak a nevét, aki a magyar szabadságharc egyik hőse, még fiatal korában lépett katonai pályára, majd ezt egy időre otthagyta, és 1848-ban állott be ismét katonának, hogy így fogalmazzunk. Ekkor részt vett a nemzetőrség szervezésében, és mint őrnagy, forradalmi dandárvezér együtt harcolt Bem Józseffel. Erdélyben többször harcolt a Nagyenyed környéki összetűzésekben, összecsapásokban, csatákban, illetve nagy szerepet játszott a Piski híd megvédésében. Szabadságharc után Angliába költözött, és itt hunyt el 1852-ben, sírja ma is Angliában található a londoni Kensal Green temetőben. És a 20. századból talán kevésbé ismert Keményt említenék most itt a bevezetőben, méghozzá egy hölgyet, úgyis a hölgyekről túl keveset beszélünk. Kemény Melindáról van szó, balettáncos nő, pedagógus, akinek a mesterei Pallai Anna és Brada Ede voltak. Londonban 1923-24-ben képezte magát, majd Budapesten elvégezte a tánc és mozdulatművészeti tanárképzőt, és hát közben férjével, Lieszkowski Tiborral együtt koreográfált táncokkal nyugat-európai balett társulatokban vendégszerepelt, 1950-től koreográfus volt, az Állami Népi Együttesnél dolgozott Weimarban, Debrecenben, és folytathatnánk, állítólag Zilagi Lajosnak köszönhető Kemény Melindának a felfedezése, akit egyfajta csoda gyereknek tartott. Később egy interjúban Kemény Melinda a következőképpen mesélte el ugye felfedezésének a történetét, idézem: Horthy Miklós kormányzó úr megválasztásakor egy díszelőadáson táncoltam, először közönség előtt. Ennek a fellépésemnek a sikere végleg eldöntötte a sorsomat. Hiába tiltakozott a család, hogy Kemény János erdélyi fejedelem leszármazottjához nem méltó a táncosnői pálya. Minden kérés, fenyegetés, sőt büntetés eredménytelen maradt. Kitartottam a tervem mellett. Tudja, mi, kemények, nagyon önfejűek vagyunk. Engem sem lehetett eltéríteni a célomtól. A családnak egyébként különös oka volt a tiltakozásra. Egyik nagybátyám ugyanis egész vagyonát egy bécsi táncosnőre költötte. A sors különös iróniája, hogy én most táncosnőként keresem vissza a kemény vagyon egy részét.
Történész úr, a kemények legismertebb kastélya a marosvécsi. Mutassuk be a kastély történetét a 20. századig. Javasoljuk, hogy folytassuk innen a beszélgetésünket.
A marosvécsi kastély első említése 1228-ból származik. Ekkor itt egy királyi vár állott. Persze tudjuk azt, hogy a helyén létezett egy római castrum is, egy őrhely, amelynek a köveit felhasználták a vár építésére. Úgy tűnik, hogy ez a vár elpusztult a tatárjárás idején, és ezután a Tomaj nemzetség tulajdonába került, és 1319-ben már az ő birtokukat képezte. 1467-ig a losonci bánfiak tulajdonában volt, mivel a bánfiak részt vettek egy Mátyás király ellen szervezett összeesküvésben, elveszítették a birtokaikat, elkobozták a birtokaikat. Ezután több birtokosa volt a várnak, a birtoknak, többek között Verbőci István birtoka is volt, és hát ugye a legenda szerint talán a hármas könyvének egy részét itt írhatta. 1533-ban a vár Kendi Ferenc tulajdonába került, akit összeesküvés vágyával 1558-ban kivégeztek, és mondhatjuk azt, hogy az ő idejére tehető a vár mai formájának a kialakítása, és Kendi Ferenc birtoklására emlékeztetnek például a kokáért a bejárat fölötti Cicero idézet, amelynek magyar fordítása valahogy így hangzana: ó, milyen boldog az a város vagy vár, mely a béke idején a háborúra előre gondol. Persze Kendi Ferenc építkezéseinek a nyomát nagyon-nagyon sok helyen megtaláljuk a várban, ami a reneszánsz ajtókereteket, ablakkereteket illeti, például egy ajtókereten az 1555-ös évszám olvasható, tehát mindenképpen ebben a korszakban készülhetett. Később Bocska István tulajdona a vár és a birtok, később különböző erdélyi fejedelmeknek a birtoka, tulajdonos volt itt Bethlen Gábor, első Rákóczi György, második Rákóczi György, és hát végül is második Rákóczi György volt az, aki a birtokot Kemény Jánosnak adományozta. Mit kell tudni Kemény Jánosról? Kemény János a család egyik ősi birtokán Magyar Bükkösön született, amelyre még visszatérünk a műsor során, 1607-ben. Bethlen Gábort tartotta példaképének, és a fejedelem többször küldte őt követségbe, Bécsbe, a portára, sőt, annak a küldöttségnek a tagja is volt, amelynek a feladata volt Brandenburgi Katalin kezét megkérni Bethlen Gábor számára. Első Rákóczi György idején kincstartó, és második Rákóczi György oldalán részt vett az 1657. évi lengyelországi hadjáratban, amely, tudjuk, nem igazán végződött egy fényes győzelemmel, és Kemény János azok közé tartozott, akiket a tatárok elhurcoltak, és 2 évet volt fogoly, míg azután 1659-ben a rokonok kiváltották. Második Rákóczi György és Barcsai Ákos közötti viszályban Kemény egyikhez sem csatlakozott, és aztán 1660-ban a császáriak segítségével a szászrégeni országgyűlésen fejedelemmé választották. Ezután szakít a törökökkel, és elsősorban a császáriakat pártolja, tehát a Habsburgokat pártolja, sőt, hivatalosan szövetségre is lép velük. Az eredmény az lett, hogy a törökök betörtek Erdélybe, és hozták a saját jelöltjüket, első apafi Mihályt, akit aztán 1661-ben fejedelmi székébe is ültetnek. Aztán az 1662-ben lezajlott nagyszőlősi csatában Kemény életét vesztette, és első apafi Mihály egyedüli fejedelme maradt Erdélyben, hogyha fogalmazhatunk így. Irodalomtörténeti szempontból nagyon érdekes és kiemelkedő önéletírása, amelyet a tatár fogsága idején kezdett írni. Az ő utódai birtokolták tehát Marosvécs várát egészen 1949-ig, megszakítás nélkül. A következő évszázadokban a vár többször újjáépült, az északi torony leégett, amelyre egy kilátóterasz épült később, második emeletet építettek a várkastélyra, mégis azért el kell mondani, hogy a várkastélyt ritkán lakta a család a 18-19. Századokban. A várkastély újra életre kelt a 19. század végén, 20. század elején, ekkor báró Kemény Kálmán és felesége Bánfi Polixénia voltak a birtokosok. Kemény Kálmán különben Alsófehér vármegye főispánja volt. Ő 1838-ban született Kolozsváron. Tanulmányait Marosvásárhelyen, Bécsben, illetve Berlinben végezte. 1872-vel kezdődően a Szászrégeni kerület országgyűlési képviselője volt, és 1885-ben nevezték ki Alsófehér vármegye főispánjának, és ezt a tisztséget egészen 1895-ig töltötte be. Később már a főrendi házban tevékenykedett, a főrendi háznak volt az alelnöke több éven keresztül. Kemény Kálmán és Bánfi Polixénia idején Möller István építésznek köszönhetően kapja mai alakját az északi torony, az északi bástya. Ekkor építették a belső folyosót, és ugyanekkor kerülnek helyükre a címertartó oroszlánok, a Kemény és a Bánfi címerekkel. Ezek sajnos a 20. század folyamán eltűntek, valószínűleg megsemmisültek, de 2021-ben elkészültek a másolataik, úgyhogy újra ott vannak helyükön ezek a kapuőrző oroszlánok. És engedjék meg itt, hogy néhány idézettel folytassam azért, hogy egy picit képet kapjunk arról a korszakról, amikor Kemény Kálmán és Bánfi Polixénia voltak ennek a kastélynak a tulajdonosai, és az egyik legérdekesebb, úgy gondolom, hogy Kemény János szavaival kezdeni, ugye Kemény János, aki a házaspár után lesz ennek a kastélynak a tulajdonosa. Kemény János Kakukkfiókák című önéletrajzi írásában részletesen leírja első találkozását Bánfi Polixéniával és első útját a Kemény kastélyba. Ez a következőképpen hangzik. 4,5 éves lehettem, amikor apám legidősebb öccse, a szelíd és jóságos Ákos bácsi fölvitt Marosvécsre, hogy bemutasson nagyapám sógorasszonyának, sorsunk nagyhatalmú irányítójának, Kemény Kálmánné született báró Bánfi Polixénának, a rettegett kegyelmes asszonynak. Látogatásunk Pólika néni kívánságára történt. Nagy izgalmat keltett nem csak járában, de mindenütt, ahol rokonaink laktak. Apám számüzetésével véglegesen megszakadtak a személyes kapcsolatok a nagyapám, testvérei, gyermekei és a vécsi várkastély úrnója között. Csupán Ákos bácsit fogadta, s nagy néha nénikeim közül az idősebbiket, Gizellát. Járában a váratlan meghívásból arra következtettek, hogy Ákos bácsi igyekezete következtében enyhülőben van a feszültség Vécs és Alsójára között, s talán véglegesítik az elgondolást, hogy a gyermektelen vécsiek gyermektelen örököse, Ákos bácsi után én örököljem a várat a hozzátartozó egyéb ingatlanokkal együtt. A jó reménységhez aggodalom is járult. Vajon mi lesz az ára a megbékélésnek? A járaiaknak le kell-e mondaniuk véglegesen rólam a vécsiek javára? Vagy fel kell oszlatniuk örökre a járai háztartást? Bizonyosan Pólika néni rokonsága sem örült túlságosan látogatásom hírének. Tavasztól őszig a vár, télen a pesti palota kellemes szórakozó helye volt a várúrnő atyafiságának. Arra nem számított egyik Bánfi sem, hogy a vára tartozékaival valamelyikükre örökségül szállhat, de mégiscsak más lesz a helyzet, gondolták bizonyára, ha a törvényes örökösnek, és talán még családja többi tagjának is hely jut a várban, vagy pláne a pesti palotában. Abban az időben Ákos bácsinak két gyönyörű vécsi származású kocsilova volt, magas félvérkancák, Malvin és Madár. A valamikor országos hírű angol tedivérménnek, Lisandernek és egy Marcsa nevű magas félvérkancának tökéletes formájú árású csikói. Ezek repítettek minket, Ákos bácsit, feleségét Zeig Cecilt és engem, egy kölberféle homokfutó kocsin Marosvécsre. Már előzőleg, de útközben is sok utasítást kaptam arra nézve, hogy miként kell viselkednem a vécsi várban. Hogyan kell Pólika néninek kedvében járnom. Nem értettem, mire való ez a nagy felkészülés. Odahaza járában Etelka néni figyelme a nevelés terén mindenre kiterjedt, nem csak tisztességre nevel, de udvarias viselkedésre, tisztelettudó beszédre, tisztaságra, villával, késsel, kanállal való illedelmes bánásra, egy szóval mindazokra a dolgokra, amelyek kicsi koromban könnyen elsajátíthatók, de felnőtt korban csak nagy nehezen. Arról fogalmam sem volt, hogy Cecil néni és Ákos bácsi ugyanolyan aggodalommal néztek vécsi látogatásom elé, mint Gizella néni és Etelka néni. Ákos bácsi ettől a látogatástól remélte velem való terveinek valóra váltását. Cecil néni pedig már előre félt, hogy ha nem teszek jó benyomást, Pólika nénire nem rajtam veri el majd a port, hanem őt fogja miattam megalázni. Cecil néni büszke asszony volt, maga is uralomra vágyó. Megalázás senkitől se tűrt volna el, csak Pólika nénitől, mert tőle függött, hogy beteljesüljön élete legfőbb vágya. Ő lehessen, majd ha elérkezik annak az ideje, Pólika néni után a marosvécsi vár tiszteletet parancsoló úrasszonya. A végrendelet szerint ennek nem volt akadálya, de Kálmán bácsi gyenge akaratú ember volt, aki nem kevésbé félt feleségétől, a kegyelmes asszonytól, mint a többi kemény rokon, s kétségtelennek tűnt, hogyha Polika néni megharagszik Cecil nénire, írat Kálmán bácsival a végrendelet végére olyan klauzulát, ami örökre megnyomorítja utódja feleségét a nagyasszonyi hatalom gyakorlásában. S hogy ez meg ne történhessen, hajlandó volt vállalni minden áldozatot. Az instrukciók között, amelyeket kaptam, a legmeglepőbb az volt, hogy a halfélék és húsételek felszolgálásakor oda kell figyelnem Cecil nénire, s ha feje ingatásával jelt ad, ez azt jelenti, hogy abból az ételből nem szabad ennem, mert húsmérgezést kaphatok tőle. Rettentő hasgörcsökkel még bele is halhatok. Titkát nem árulták el, így nem tudhattam, hogy Pólika nének rendkívül rossz a szaglása, és emellett még szereti is a szagosra, idézőjelbe, vadasra érlelt húsokat. 4 vagy 5 napot töltöttünk Vécsen. Nem emlékszem vendégeskedésünk minden részletére, de a rám nézve legfontosabbak még ma is élénken élnek emlékezetemben. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor fogatunk berobogott a várhoz fölkanyarodó, a mainál még sokkal meredekebb és élesebb fordulókban bővelkedő szerpentin aljára. Ákos bácsi kékszemű, hófehér hajú cigánykocsisa kisé szorosabbra fogta a gyeplőket, mire mint titkos jelre Malvin és Madár, anélkül, hogy egyetlen egyszer fölvágtak volna, játékos tánctéptekkel, fejükkel, nyakokkal integetve úgy röpítették fölfelé az egyre meredekebbé váló szerpentin kanyarulatain homokfutó kocsinkat, mintha azon a napon nem is tettünk volna meg, egy nagyobb és néhány kisebb pihenőt tartva, mint egy 140 kilométernyi utat. Bár kisé habos volt a lovak szügye, amikor megálltunk az oroszlán díszes egykori felvonóhíd előtt, a lovak olyan türelmetlenül harabdálták a zabláikat, mintha már is unnák a helyben topogást, s alig várnák, hogy az inasok csomagjainkat kivegyék a kocsiládából, ők pedig száguldhassanak tovább a kocsival ismeretlen távoli célok felé. Erősen alkonyodott, itt-ott egy-egy csillag átpislogott az ég egyre szürkülő kékségén. Mielőtt ráléptem volna a hídra, tekintetem a magasba tévedt. Ehhez hasonlót még nem láttam. A várfal, s mindenek fölött az ötszögletű donzson bástya úgy feszült a magasba, mintha át akarná lyukasztani villámhárítós csúcsával az ég kupolát. Szép volt és félelmetes. Lélegzetem megnehezült, szédültem. Az volt az érzésem, hogy egy nagy széles tányér nehezedett a mellemre. Úgy gondolom Ákos bácsi megsejtette, hogy milyen vihar kerekedett a lelkemben, gyöngére megfogta a kezemet, és így lépett rá velem együtt az egykori fölvonóhídra. Amikor beléptünk a kapun, viharlámpással a kezünkben 2 lovász gyerek csatlakozott hozzánk, hogy megvilágítsák az emeletre vívő kőlépcső fokait. Ennek a lámpafényes bevonulásnak volt valami szertartásos jellege. Titokzatosnak tűnt, képes könyvből megelevenedett jelenetnek. De nem hasonlított ahhoz a félelmetesen szép varázslathoz, amelynek szívet, lelket gyönyörködhető, mégis borzongató leheletét ott künt a vár előtt éreztem volna, amikor először vetődött tekintetem a magasba az égbe nyúló bástya óriásra. A vár akkori berendezéséből, szobáinak beosztásából alig emlékszem valamire. Csak azt a 2 szobát látom most is elég világosan magam előtt, amelyekben elszállásoltak minket. A járai szobákhoz viszonyítva fényűzően voltak berendezve, én bennük mégsem éreztem magam otthonosan. Az egyikben Ákos bácsiék voltak, a másikban egy kisebben én egyedül. A 2 szoba között éjszaka is nyitva állott az ajtó, mégis hiányzott az a bizalmas, meleg atmoszféra, amely új jellemző volt alsójárai gyermekszobánkra. Látogatásunk első estén Ákos bácsi és Cecil néni lábújhegyen besurrantak a szobámba, és kezüket a hordozható gyertya lángja elé tartva, hogy fénye föl ne riasszon, megfigyelték, hogy nyugodtan fekszem-e. Vajon nem takaróztam ki, majd mindent rendben találva, nesztelenül kihúzódtak szobámból. Nyilvánvaló volt, hogy törődnek velem, aggódnak értem, azt akarják, hogy otthon érezzem magam itt, ebben a számomra idegen környezetben. Pólika nénivel való találkozásom első estéről nem maradt fenn bennem semmi emlék. Mondják, szívélyesen, bár kisé ünnepélyesen fogadott minket, úgy, mint aki be akarja tartani közte és vendégei között a 3 lépés távolságot. A férje Kálmán bácsi mindent elkövetett, hogy feloldja a helyzet merevségét. De ő ebből a szempontból sem volt jelentős személy a kegyelmes asszony jelenlétében. Pólika néni kedve, akarata határozta meg a várbeliek mindenkori magatartását, hangulatát. Mellette a magas, jó megjelenésű férje, a főrendi házi tag elvesztette jelentőségét. Nem volt ő más, mint dekoráció. Mint minden, ami körülvette a várban a Felsőmaros mentén legnagyobb tekintélyű urasszonyát. Örülök annak, hogy a Pólika nénivel való találkozásom első pillanatairól nem maradt meg bennem semmi emlék. Örülök, hogy viszont jól emlékszem részleteiben is arra, amire a következő nap reggelén 2-esbe mentem vele lovakat nézni. És természetesen az emlékek folytatódnák tovább, mi most nem tudjuk felolvasni az összeset, Folytatnánk egy következő idézettel, ez már gróf Vas Ilonának a tollából származik, aki fiatal lányként ugye járta végig a Marosmente kastélyait, és ő a következőképpen emlékezett Marosvécsre és annak kegyelmes asszonyára. Mindig nagy izgalommal és kitörő örömmel töltött el, ha meghallottuk, hogy a következő napokban Vécsre utazunk. Elég messzire esett tőlünk, mint hogy a korabeli vasúti összeköttetés meglehetősen körülményes és nehézkes volt, két vagy négy fogatú kocsival és társzekérrel utaztunk. Édesanyám, az ő gyermek, a francia nevelőnő és egy kisegítő személy. Beresztelkén, édesanyám még egykori birtokán, ahol ő is felnőtt, szintén áthaladtunk, ezután magyar, majd Szászléhen következett, úgy 7 kilométernyire Vécstől. A bástyás, szép történelmi várkastély egy magaslaton áll. A háttérben körbeveszve kinajzolódnak a görgényi havasok. Miután kocsink beérkezett a faluba, kisvártatva felkanyarodott egy kavicsos útra, mert szépen gondozott tüskés cserje szegélyezett és éles kanyarokkal kígyózott a várig. Olyan szívesen hallgattam a kavicsok énekét a kerekek alatt, míg a kocsi frissen, szaporán áthaladt a várkapun. Amint megérkeztünk, egy szolgáló nyomban elénk sietett a lépcsők tetejéről, hogy lesegítse az utazókat. Ezután megmásztuk a széles, kanyargós lépcsőket, és a fedett, nyitott teraszon találtuk magunkat. Itt fogadtak rokonaink, és mi is itt üdvözöltünk minden vendéget, ismerőst. A nyolcszögletű, rendkívül széles és szőlővel befuttatott teraszról csodálatos kilátás nyílt a völgyre. Mélyen alattunk a Maros fodrozódott. Folyását, kanyarulatait, ameddig a szem ellátott, követni lehetett. Az ember akaratlanul is a távolba kalandozott a Kárpátok havas bércéig. Körben hét falu feküdt a Maros két partjára támaszkodva. A terasz helyén eredetileg egy torony állott, mely régen leégett. Amikor Kálmán bácsi és Polika néni összeházasodtak, megépítették ezt a teraszt, mely az egykori bástya méreteit követte. Később azonban a teraszt is lebontották, és a vár eredeti stílusához sokkal jobban illő sarokbástyával toldották meg. Általában reggel 10 és 11 között értünk be Vécsre. Az örömteli viszontlátást követően mindenki megkapta maga a szobáját. Gyermeki képzeletemet megmozgatták a várkastély titokzatos, kacskaringos lépcsői és folyosói, hiszen annyira más volt minden, mint a mi egyszerű udvarházunkban. Már a 2,5 méteres falak is bámulatba ejtettek, ugyanis az ablakmélyedésekben elfért egy kisebb szoba egész bútorzata. Legott a mondák világában éreztem magamat. Szobáink a vár nyugati szárnyában voltak. A magasabban fekvő keleti oldalról lépcsőfokok vezettek odáig. Nagy, városias udvar övezte a kastély épület tömbjét, a sarkukat pedig egy-egy kerektoronyt strázsálta. A délkeleti és délnyugati bástyák hasasabbak voltak, mint az északkeleti és északnyugati oldalon emelkedők. Maga az építmény nem volt egészen négyzetes alaprajzú, ugyanis a déli és az északi oldalt hosszabbra nyújtották. Belső udvarát macskakővel rakták ki, de már erősen benőtte a moha. Polika néném az első emelet magasában, kívül az udvar felüli részen, a várhoz nem illő, de különben igen gyakorlatias, fedett folyosót építetett, így a szobákba be lehetett lépni anélkül, hogy bárkin is át kellett volna koslatni. A fedett folyosó földigérő ablakai elegendő fényt eresztettek be. A kövezet saktáblaszerűen fekete-fehér kockákból volt kirakva, az első emelet színkülönbségeit lépcsőkkel hidalták át. A belső udvarból széles kőlépcső vezetett föl a keleti szárny folyosójához. A függő folyosó oszlopokon nyugodott, melyet boltívek kötöttek össze. Lent a földszinten volt a konyha, az éléskamra, a gazdasági helyiségek és a személyzet szobái. Az első emeleten a lakószobák, az ágyasház és a vendégszobák. A második emeleten csupán két egyszerű szoba volt, melyeket a kevésbé kényes vendégek számára tartottak fönn. A kastély többi részét nem építették ki. Az egyik nyáron, amikor Ferenczi Károly, a neves festőművész több hónapot töltött a kastélyban, ezek az emeleti szobák műteremmé alakultak át. Rólam is készített egy pasztelt, körülbelül a 6. életévenben járhattam akkoriban. Valamikor a várkastélyt vizesárok kerítette körbe, minden égtáj felől, de midőn mi Vécsen nyaraltunk, már rég esték kiszáradt. A még nedves mélyedésekben dúsan tenyészett a sejmes fű, melyet mindig gondosan lekaszáltak. Egykoron felvonó híd ívelte át a sáncot, mára azonban közönséges fahídon keresztül jut be a látogató az udvarba egy széles kapunát a déli oldalon. A hídfőcs a főkaput jobbról-balról két kőoroszlán őrzi. A kastély belső termei roppant lakályosak voltak, és szemet gyönyörködtető látványt kínáltak. A sötét töltfából készült ebédlő tágas volt, és az első emeleten a keleti szán közepén helyezkedett el. Mellette kis lakószoba található. Innen néhány lépcsőfok vezetett fel a teraszra. Ebéd után a kis szalomban többnyire fekete kávét és likőrt szolgáltak fel. Ha azonban túlságosan nagy volt a hőség, leereszkedtünk a hűvösebb szobákba, amelyek a vár déli szárnyában húzottak. Két kisebb társalgon kellett keresztül hátul vágnunk, hogy elérjük célunkat. Legtöbbször itt tartózkodtunk. Az említett szalonok egyike teljes egészében faragott töltfalambériával volt borítva, és a butorzat is hasonló műves darabból állott. A mély ablakfülkékben két kis pad és egy asztal állott. A nagy társalgó falait vörös brokátsejem bélelte, a sarkokat töltfaborítás díszítette, a mennyezet is pácol töltfakazettás volt. Ugyanitt állott a Blüthner zongora is, melyet én hajtottam föl Lipcsében Polika néném megbízásából, midőn ott a zenekonzervatórium hallgatója voltam. Az első emelet minden szobájába parkettet tétettek. A nagy társalgó tőszomszédságában Kálmán nagybácsi hálószobája hívogatott, és mellett a szép és tágas kerek toronyszoba Polika néni rezidenciáját rejtette. Ehhez csatlakozott egy nagy fürdőszoba, ahol beépített, csempézett fürdőkád uralta a teret. Minden fényűzés ellenére, melyet a kastély termei árasztottak, meglepő volt, hogy az egész épületben ez volt az egyetlen fürdőszoba. Az effélékkel gyermekkoromban még nem sokat törődtek az emberek, másrészt éppen elegendő személyzet állt rendelkezésünkre. A cserédlány csomagolta ki kívánságunkra az utitáskákat, és vasalta ki gyűrött ruháinkat. Minden reggel átvizsgálták a holmingat, ha szükség volt rá, megvarogatták vagy kitisztították, lekefélték. Vécsett a személyzet két szolgálóból, több szobalányból, egy szakácsból, két kuktából és a házvezetőnőből állott, aki aféle mindenes volt, és az elszegényedett családtagok közül került ki. Bodó néninek hívták. Mindent lakat alatt tartott. Volt még egy kulcsár is, aki a könyvelést vezette, ő fizette ki a béreket, és őrzött minden kulcsot. Kálmán bácsi megszállott lóbolond volt. Versenyistálói külön látványosságot jelentettek, melyek a kastély nyugati szárnyának közelében kaptak helyet. Kőből rakott szép épületek voltak, minden lónak elegendő hely jutott bennük. Két hosszú istálóban a hátas és versenylovak topogtak, a harmadikban a kocsi szint helyezték el, ahol bácsikám többek között Landauer, Victoria típusú és vadászkocsikat is tartogatott. Az első emeleten laktak a kocsisok. Kálmán bácsi a különböző versenyeken egy halom díjat nyert. A legértékesebb lovakat a főlovász és több istálló szolga gondozta, míg a versenykocsiknál mindig legalább két kocsis állott ugrásra készen. Volt itt lovagló és lóverseny, gyakorlópálya is. Emitt kaptuk Endrével ketten az első lovagló leckéket a főlovásztól. A várárkon túl a teniszpálya következett, de a fenyők állandó árnyékot vetettek a salakra, így aztán még a labdát sem lehetett tisztességesen követni. A következőkben ugyanabból az emlékiratból idézek, de most már ugye Kemény Kálmán és felesége a főszereplők. Kemény Kálmán bácsi fiatalon jóképű, vonzó és előkelő ifjú volt, jelleme tisztességes, tetőtől talpig gentleman. Már külső megjelenése is elárult a főnemesi voltát, magas, sovány, időskora ellenére is jóképű, elegáns ember benyomását keltette. Nem volt olyan tehetséges, mint Polika néném, megvolt azonban a magához való esze. Jól befektetett vállalkozások révén vagyonát jelentősen gyarapította. Cukorgyárat alapított, amely szép jövedelemhez juttatta. A hitbizományt sikeresen vezette és a jógazda szemével ápolta, hízlalta havasait, erdeit. Amikor átvette az örökséget, a birtokállomány bizony elég rozzant állapotban volt. A várat föl kellett újítani, hogy mindezt megtette nem csak az ő érdeme, hanem Polika néniéj is, aki jó tanácsokkal segítette, biztatta, támogatta. Fiatal házasokként sokat szenvedtek, mert 5 gyermekük halt meg kiskorban. A legidősebb Margit alig volt 4 éves, amikor magához szólították az égiek. Mindannyiukat a kastélykertben temették el. A sírok kissé távolabb fekszenek az országúttól, és fehér fakerítéssel vették körbe. 5 apró virágos kert jelzi, hogy ott alusszák örök álmukat. Míg Polika néni élt, gondosan ápolták, soha nem hervadt el rajtuk a friss virág. Idősebb korában Kálmán bácsi emlékezett kihagyásban szenvedett, fölismerte ugyanaz arcokat, de már nem tudta nevekhez kötni. Megtörtént, hogy megkérdezte tőlem Budapesten, amikor a mamámmal náluk laktunk, ki az édesanyám. Valószínűleg ugyanígy érdeklődött felőlem is édesanyámtól. Följegyezte aztán a neveket, egész halom apró céduláját gyűlt össze, amelyeket azonban föl-fölcserélt. Amikor egyszer régen látott nővéremmel találkozott az utcán, odafordult kísérőjéhez. Ez az asszony nagyon ismerős nékem. Rövidesen a legfurcsább tréfás történetek keringtek róla, esténként gyakran eljárt a Nemzeti Kaszinóba. Amikor egyszer onnan hazaérkezett, Polika néni megkérdezte, kivel beszélgetett. Kálmán bácsi egy régen elhunyt ismerőse nevét mondotta be. Polika erre megjegyezte. És mit mesélt neked a megboldogult? Élete utolsó éveiben szívesen járt a Zserbóba teázni, mert akkoriban Pest legjobb cukrászdája volt, apró süteményei egyenesen világhíressé tették. Mindenki ismerte ott, a felszolgáló kisasszonyok el is kényeztették, mivel óriási borravalókat osztogatott. Megszokta, hogy sohasem kéri a visszajáró pénzt, és rendszerint nagy címletű bankjegyekkel fizetett. Ezt a szokását aztán mindenki, aki ismerte, ugyancsak kihasználta. Amikor a titkárnője észrevette, hogy milyen gyorsan apad a bankszámlája, napi zseppénzt utalt ki a zserbóbeli kiruccanásaihoz. Persze sem volt csekély összeg. Kár, hogy szenilitása nevetségesítette. Számomra mindezek dacára a jóindulatú nagybácsi prototípusát testesíti meg. Mindkettejüket a művelt főnemes alakjával azonosítottam, akik egy régen letűnt korszak hírnöke egyaránt még közöttük járkáltak egy darabig, hogy aztán egy napon végleg elillanjanak, a semmibe hajoljanak vissza.
Kálmán úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük az információkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és természetesen, hölgyek, urak, ne ijedjenek meg, nem csak ennyi volt a beszélgetésünk a kemény kastélyokról, jövő héten folytatjuk.
Így legyen, számítunk tehát önre egy hét múlva is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a műsorunkban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Az Erdélyi Mesélő Kastélyok végéhez közeledünk, így át kell adjuk a stúdiót. Köszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.